Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Az ELTE informatikai kar numerikus analízis tanszékének több évtizedes szakmai múltja van az approximáció elmélet, a matematikai modellezés és a numerikus analízis területén. Itt van velünk dr. Kovács Péter, az ELTE informatikai kar numerikus analízis tanszék habilitált docense, a kutatócsoport vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Már a bemutatása is komoly fejtörést igényelhet, ezért kérem, hogy nekünk, egyszerű földi halandóknak magyarázz el, hogy mit jelentenek a címei, illetve mit jelent ez a tanszék, mert gondolom ebből következnek a kutatások is.
Így van. Hát először is köszönöm szépen a meghívást. Ez nagy megtiszteltetés, hogy én adhatok egy kis betekintést a tanszéknek a kutatásaiba. Ahogy említette, ez egy nagyon régi, több mint 40 éve alakult tanszék, amely hát való igaz approximáció elmélettel, numerikus módszerekkel foglalkozik. Az approximáció elmélet az a matematikának egy olyan ága, amely hát függvényeknek a egyszerűbb függvényekkel való közelítésével foglalkozik. Ha a gyakorlati problémába, vagy gyakorlati keretrendszerbe szeretném ezt beilleszteni, akkor hát azt kell elgondolni, hogy a jelfeldolgozás területén például egy jel, vagy egy fizikai jelenség, az nagyon bonyolult is lehet. És ezeket a fizikai jelenségeket a matematikában általában úgy kezeljük, hogy egyszerűsítünk. Több pici apró komponensből, egyszerű függvényekből építjük fel az adott esetben bonyolult alakú függvényeket is. Itt egy egyszerű példát tudok mondani, például a Fourier transformáció esetében, ami hát arról szól igazából, hogy ahelyett, hogy a függvényeket, méréseket adott időben ugye mérünk egy hőmérséklet, vagy egy feszültségértéket, tehát az idő függvényében mért jeleket, azokat adott frekvenciák mentén ábrázoljuk. Ugye szokott ez, a mérnöki gyakorlatban gyakran halljuk ezt, hogy milyen frekvenciák vannak egy adott jelben. Ez egy másik reprezentációja az adott jelnek. Ahelyett, hogy adott időben mérünk valamit, azt tudjuk megmondani a jelről, hogy milyen periodikussága van, milyen ismétlődései vannak ennek a jelnek. Ezt végzi például a Fourier transformáció. De ez is tulajdonképpen egy approximációs módszer, pici, egyszerű, nem pici, annak nincs értelme, de egyszerű elemekből, függvényekből építünk fel egy sokkal komplexebb, bonyolultabb alakú függvényt.
Mit jelent az, hogy modellvezérelt gépi tanulási algoritmusok?
Hát talán először akkor a gépi tanulásról érdemes itt beszélni, illetve a mesterséges intelligenciáról, ami egy adott számítási modellnek a felépítését jelenti, méghozzá úgy, hogy van egy számítási modellünk, amit gyakorlatban mért mérési adatokkal tanítunk. Azt gondolom, hogy ez elég gyakran használt szó manapság, tehát hogy tanul egy neurális háló, vagy tanul egy gépi tanuló algoritmus. Tehát adatokból megpróbáljuk beállítani egy ilyen számítási modellnek a paramétereit, ezt jelenti tulajdonképpen a tanítás, vagy a paramétereit megpróbáljuk beállítani úgy, hogy az illeszkedjen az adott feladathoz. Ez lenne maga a gépi tanulás, mesterséges intelligencia nagyon általánosan definiálva, és akkor a modell vezérelt, az pedig azt jelenti, hogy hát ebben matematikai modelleket is integrálunk. Ugye maga a mesterséges intelligencia módszerek, a nagy nyelvi modellek, mint a ChatGPT, ezek óriási modellek, tehát több milliárd paraméterük van, amit a tanítás során be kell állítani, fixálni kell. Ezek gyakran nem gyakran ezek mögött nincsen matematikai modell, egy számítási modell van, de nincsen benne, nincsenek benne, nem tudom, olyan a problémával kapcsolatos heurisztikák, mint például, hogy most nem tudom, ha mondjuk becsülni kell egy hőmérséklet értéket például egy adott rendszerben, akkor nem biztos, hogy a modellben van egy olyan feltevés, hogy itt most mondjuk pozitív hőmérséklet értékeket lehet csak becsülni. És lehet, hogy a modell negatív értékeket is becsül, noha a feladat szempontjából ennek kicsi a valószínűsége, vagy nem is lehetséges. És akkor a modellvezérelt mesterséges intelligencia az tulajdonképpen ilyen előzetes tudást, alkalmazásspecifikus mérnöki tudást formalizálunk matematikailag, tehát formulát készítünk ezekből az előzetes feltevésekből, és ezt integráljuk be a neurális hálóba, vagy a mesterséges intelligencia algoritmusba.
Az összes kutatásukat a mesterséges intelligencia felhasználásával, vagy kooperálásával végzik?
Most már nagyrészt igen. Régen, hát úgy értem, hogy...
Elnézést, azt akartam kérdezni, hogy akkor mi volt a mesterséges intelligencia előtt, megjelenése előtt az önök kutatásaival?
Ahogy a bevezetőben említette, ugye az egész tanszék, az approximáció elmélet, numerikus módszerek, Fourier transformáció témakörei köré épül, illetve ezen a mesdjén végeztünk kutatásokat. Ezek nagyrészt matematikai témák, például egy az a függvényeknek, a bonyolult függvényeknek egyszerű függvényekkel történő ábrázolása, és ez fokozatosan eltolódott vagy változott az elmúlt 10 évben az informatika tudományterületének a változásával együtt. Ugye kezdetben mondom, ez a matematikai jellegű kutatásokat végeztünk, aztán jött a jelfeldolgozás, képfeldolgozás, ez egyre nagyobb teret nyert. A 2010-es években ugye voltak az autonóm jármű irányítással, számítógépes látással kapcsolatos komoly feladatok, objektumdetektálás a kamerán keresztül, és ezekbe is bekapcsolódtunk, ekkor főleg a jelfeldolgozás, képfeldolgozás dominálta a kutatásainkat, és hát itt ugye a 2020-as évek után már a mesterséges intelligencia az, ami főleg dominálta a kutatásainkat. Tehát itt el kell gondolkozni azon, hogy hogyan integráljuk be a általunk végzett kutatásokat a mesterséges intelligenciának a tudomány területébe, és akkor ebből lett ez a modellvezérelt mesterséges intelligencia, ami ötvözi a korábbi ismereteinket, kutatásainkat, a matematikai alapú, alkalmazott matematikai alapú modellezést a informatikai mesterséges intelligencia alkalmazásokkal.
Mi az, amit önök helyett, vagy az önök segítségével elvégez a mesterséges intelligencia, amit esetleg nem tudnának önök megoldani helyette?
Uh-huh. Hát itt igen, talán... Itt konkrét gyakorlati alkalmazásokat tudnék mondani, amiket a tanszéken fejlesztettünk.
Van most egy kutatási sor, amit küldtek, amit el lehetett olvasni az önök tanszékének a portáján, amiben például az első pont az EKG szegmentálás, szívverés, osztályozás, adattömörítés, stb. Gondolom, hogy ehhez azért szükség volt a mesterséges intelligenciára, vagy rosszul gondolom?
Nem, ez tipikusan egy ilyen feladat. Tehát mesterséges intelligenciára általában ott van szükség, amikor olyan összefüggéseket keresünk adatsorozatok következmények között, amelyek nem lineárisak. Ugye ez a linearitás, ez a tulajdonképpen egyenes arányossággal leírható összefüggések. Ennél sokkal bonyolultabbak vannak ugye a természetben. Tipikusan ilyen az egészségügyben előforduló problémák, amivel korábban foglalkoztunk, ez a EKG jelfeldolgozás, EEG jelfeldolgozás, ami a, hát a EKG esetén ugye a szívből származó elektromos kisüléseknek a szívizom összehúzódások által gerjesztett elektromos potenciálnak a mérése. Gondolom, ilyen mérésen már a házi orvosánál mindenki volt, tehát nagyjából látott mindenki EKG jelet. Tehát az orvosok is ezt az EKG jelet elemzik, a kardiológusok, amikor diagnosztizálni kell egy adott betegséget. Ennek vannak rövid távú elemzések, vannak ugye hosszabb távú elemzések, hogy ugye vissza kell menni, monitorozni kell a beteget. Hát itt ez tipikus egy olyan dolog, hogy a mesterséges intelligencia segítségével próbáltunk meg EKG jeleket osztályozni aritmia alapján, tehát azt kellett eldönteni egy neurális hálónak, vagy egy építanuló algoritmusnak, hogy az adott EKG alapján van-e betegség az illetőnek, vagy nincsen betegsége. Tehát tulajdonképpen az orvost szerettük volna imitálni, nem helyettesíteni, tehát ez szó sincs erről, de az okos eszközök megjelenítésével ez egy nagyon, ma is nagyon aktív terület.
Az micsoda, hogy multimodális bioszignál analízis? Uh-huh.
Hát a multimodális az azt jelenti, hogy több modalitást használunk. Ugye a modalitás azt jelenti, hogy többféle mérést, tehát ugye nem csak EKG-t, vagy EKG-t ugye lehet mérni két elektródán, vagy több elektródán ugye a különböző elvezetéseken, de lehet mérni, ugye vannak már mobil alkalmazások, azzal is lehet mérni EKG-t. Lehet származtatni pulzoximéterből, PPG-ből, tehát nagyon sokféle módon lehet egy adott jelet is mérni, vagy származtatni más fiziológiai jelekből, de adott esetben azt is jelenti a multimodalitás, hogy több fiziológiai jelet, ahogy említettem, PPG-t, vérnyomást, vércukorszintet, rengetegféle fiziológiai jelet megpróbálunk fúzionálni, ötvözni ahhoz, hogy eldöntjük egy szeméről, hogy az betege, és ha beteg, akkor milyen betegségei vannak.
Ön azt mondta, hogy ön ezeknek a kutatásoknak a matematikai részével foglalkozik, mert hogy ehhez ért a legjobban. Mi az, ami egy matematikus számára ebben a kutatásban nagyon izgalmas?
Hát kicsit pontosítanék, mert nekem alapvégzettségem az programtervező informatikus, tehát inkább ilyen matematikai jellegű, matematikai tudást is igénylő, főleg interdisziplináris informatikai problémákkal foglalkozunk, mint hogy ez az aritmia detektálás, vagy más alkalmazásaink, kerékszenzor feldolgozás, ezek mind mérnöki gyakorlati alkalmazások, de kell hozzá matematikai háttérismeret is. És hát ami matematikusok számára talán érdekes lehet az eljárás, amivel, vagy azok a technikák, amik segítségével matematikai modelleket, matematikai tudást lehet integrálni neurális hálóknak a tanításába. Tehát ahogy az elején említettem, mondtam is egy példát erre a hőmérséklet becslésre, ha adott esetben tudjuk, hogy egy hőmérséklet nem lehet negatív, akkor azt ne becsüljön a háló, tehát egy adott érték alá ne becsüljön egy mesterséges intelligencia algoritmus. Ez egy nagyon egyszerű példa, de ennél vannak sokkal bonyolultabb összefüggések. Egyet mondjak, hogy ez autó, vagy autódinamikai jellemzői, mechanikai mozgás, ugye ezek általában differenciál egyenletekkel vannak modellezve matematikailag. Ezeknek a differenciál egyenleteknek a hálóba integrálása is, ezt is végezzük, tehát ezt is kutatjuk, ez például szerintem egy nagyon érdekes irány lehet matematikusok számára is.
Igen, ezt akartam az előbb felhozni, hogy talán ez még a hallgatóink számára is egy kicsit népszerűbb, vagy jobban ismert dolog, autonóm jármű irányítás, abroncs szenzor adatok feldolgozása, útburkolat, osztályozás, gumiabroncs, úterők becslése, csúszás, detektálás, ezt ebben a neurális hálóban hogyan lehet elképzelni? Tehát, hogy miért fontos ezt a mesterséges intelligencia segítségével létrehozni, ezt a úgynevezett neurális hálót?
Hát ez egy nagyon komplex, különböző kompetenciákat igénylő kutatásunk volt. Három intézet is dolgozott benne, tehát a Hunren Stati és a Hunren Energiatudományi Intézet is. És mi készítettük a jelfeldolgozó szoftvert, ők készítették a szenzort, illetve építették be autóba. Tehát ez nagyon sokféle, sokrétű tudományterület összefonódása segítségével jöhetett ez létre. Nagyon büszkék vagyunk. Hát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy egy erőmérő szenzort ültettek be a Hunrenes kollégák egy gumiabroncsba. A szenzor úgy néz ki, úgy kell elképzelni, mint egy joystick, egy nagyon pici, a pici apró joystick, ami hogyha erőhatás éri ugye a joystickot, akkor megváltozik az alatta lévő fényvezető lapnak az ellenállása, és ezt az ellenállás változást lehet mérni a szenzornak a elvezetésén keresztül. Ez a szenzor, ez alapból nem erőt mér, tehát nem a joystickra kifejtett erőt mér, hanem ellenállást, ahogy mondtam. De az ellenállás és a kifejtett erő között lineáris kapcsolat van, tehát egyenes arányossági kapcsolat van. Nagyon könnyű modellezni, ha más nem mondunk. Viszont a szenzort ugye be kell ültetni, vagy egy alkalmazást szerettünk volna, egy konkrét alkalmazást szerettünk volna készíteni, ezt beültették a kollégák egy gumiabroncsba. De ahhoz, hogy a gumiabroncsba beépítsük, hát a gumiabroncsban sokkal nagyobb erők hatnak egy ilyen pici szenzorra, mint normál esetben. Ezért a szenzort azt ilyen törésgátló bevonatokkal is el kell látni. Na most ennek az az értelme, nem tudom, hogy úgy lehet elképzelni, mintha ezt a joystickot egy ilyen zselatinba mártanánk, ami akkor meggátolja azt, hogy nagyobb erő hatására eltörjön, de ebből az is következik, hogyha erőhatást fejtünk ki a joystickra, ami most benne van egy ilyen, nem tudom, egy ilyen védőrétegben, akkor nem csak azt az erőt mérjük, amit alkalmaztunk, hanem ugye ez a törésgátló bevonat, ez széteríti ugye az alkalmazott erőt a teljes szenzorra, tehát megváltozik a kapcsolat a mért mennyiségek és az alkalmazott erő között. Tehát ez a nagyon jó tulajdonság, ez a lineáris kapcsolat, amit normál esetben említettem, ez megszűnik, és nem tudjuk, hogy hogyan változik, mert attól függ, hogy hogyan sikerült a törésgátló bevonattal való ellátása a szenzornak, hogy sikerült a beültetés, nagyon sok mindentől függ, amit nem lehet semmilyen gyári körülmény között tökéletesen garantálni. Nem lineárissá válik, nem ismerté válik ez a kapcsolat a szenzor és az erőmérő, vagy a mért mennyiségek között, és ezért van szükség neurális hálóknak az alkalmazására, amit meg tudják tanulni ezt az általunk sem ismert, torzított kapcsolatot a mért mennyiségek és a szenzor alkalmazott erő között.
De mit tudunk meg többet az autónak a képességeiről, a keréknek a gördülékenységéről egy ilyen szenzor beépítésével, mintha nem tudom, mintha csak megnézi a gumiszerelő a kereket, meg a fölrakja rendesen a kocsira, és az is tud egy pár információt. Milyen információval többet tudunk meg erről, és ezekre miért van nekem szükségem? Ezekre az információkra.
Hát az autonóm járműirányításban azt szeretnénk majd, hogyha egy autó az magától ugye végig menne az úton, mindenféle közbeavatkozás nélkül, és hát ehhez ezt támogatják a környezetérzékelési technikák, amik az autó környezetét tudják észlelni, detektálni. Nagyon sokféle ilyen módszer van a lézeres detekció, ez a LIDAR, erről biztos hallottak már a hallgatók, vagy a kamera alapú technikák, de hát mindegyik technikának megvan a hátulütője. Ugye a LIDAR, az például ugye az lézeres, tehát a lézer tükröződik vissza az objektummal, amivel találkozik a lézer, hát hogyha esik az eső, vagy köd van, akkor ez nem működik, mert akkor az esőcseppeken is visszatükröződik. A kamera nem működik sötétben. Most a kerékszenzor, ezért van egy külön tudományág erre, nagyon sokan dolgoznak különböző kerékszenzoroknak a fejlesztésén. Talán ennek az egyik legsikeresebb, ma már kereskedelmi forgalomban is kapható esete az ez a TPMS szenzorok, a nyomásmérő szenzorok, amikor a guminyomást automatikusan méri az autó, és kiteszi a műszerfalra. Most egy hasonló alkalmazásban gondolkodtunk mi is, ami nem a guminyomást méri, hanem például az autónak a tapadási súrlódását valós időben. Tehát azt tudjuk vele mérni, hogy egy kerékkörbefordulás alatt az autónak a tapadási súrlódása például mennyit változik, és hogyha például esik az eső, ugye az autó tapadási súrlódása az eső hatására nem azonnal változik meg, hanem ahogy növekszik az autó úton a eső mennyisége, ahogy vizesedik, ezt Forma 1-ben is szoktuk látni, hogy ahogy egyre vizesebb az autó, vagy az autó alatt az út, úgy veszítik el a tapadási súrlódásukat a Forma 1-es versenyautók. És hát erről szolgáltat egy nagyon pontos információt a szenzor, mert adott kerékkörbefordulás alatt már tudjuk becsülni azt, hogy mennyit változik az autó tapadási súrlódása például. És hát erre egy szabadalmat is benyújtottunk például az elmúlt évben.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Még van egy utolsó kérdésem, ami nem teljesen szakmai, de lehet, hogy az. 14. Leó pápa hétfőn közzétett első enciklikájában a mesterséges intelligencia fejlesztésének a lassítására szólította fel a világ kormányait. Mit szól ehhez?
Hát nem olvastam. Talán én nem lassítanám a természetes tudományos folyamatokat, de mindenképpen óvaintenék attól, hogy a mai ChatGPT vagy bármilyen más információt közlő AI-nak azáltal szolgáltatott adatokat, információkat, azokat 100%-ban elfogadjuk. Én inkább azt mondom, hogy érdemes ellenőrizni, saját tudásunkra támaszkodva ellenőrizni azt, amit olvasunk, vagy amit a ChatGPT például információként szolgáltat. Egyébként ebben az irányban mutattak a saját kutatásaink is, mert a saját tudásunkra azt gondoljuk, hogy az elmúlt 50-100 évnek a tudományos vívmányait, amiben nem volt AI, azokat nem szabad elfelejteni, csak azért, mert egy újabb technológia felemelkedett, hanem azokat együtt kell használni, be kell építeni a matematikai, fizikai tudást ezekbe a hálókba, és így sokkal pontosabb, megbízhatóbb eredményeket tudunk kapni.
Nagyon szépen köszönöm az interjút, dr. Kovács Péter, az ELTE IK numerikus analízis tanszékének habilitált docense volt az Utópiában. Viszont hallásra!
Köszönöm szépen, viszont hallásra!
Utópia.
A rövid orrú kutyafajták, például a francia buldog és a mops népszerűsége töretlen. De valóban jobb társas állatok, mint más fajták? Az ELTE etológusainak kutatása szerint viselkedésükben szerepet játszhat a rövid orr, de legalább ilyen fontos a kis testméret és a gazdák bánásmódja. Itt van velünk Kubinyi Enikő, az ELTE etológiai tanszékének a vezetője. Kedi csókolom, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Miért volt fontos, hogy a rövidorrú kutyafajták viselkedését, gazdáikkal való kapcsolatukat kutassák?
Van egy elméleti oka, meg van egy gyakorlati oka is. Mondjuk kezdem a gyakorlati okkal. Az egyik az, amit mondott, hogy nagyon népszerűek ezek a kutyafajták, amivel persze nincsen semmi gond. Én gond azzal van, hogy sok közülük eléggé beteg. A rövidorral összefüggésben vannak légzési problémáik, mivel a koponyájuk rövid, ezért a szemükkel is gond van, ugye nehezen férhet, stb. Nem akarom sorolni. És ezért régóta izgatja a tudományt az a dolog, hogyha ezek a kutyák nem számíthatnak általában hosszú életre, és sok betegségük van, akkor mégis miért annyira népszerűek. Ez egy olyan ellentmondásnak, egy paradoxonnak tűnik. És mindenféle megközelítéssel próbálkoztunk. Az egyik ugye a gazdáknak a vizsgálata, azt el is árulom így elöljáróban, hogy igazából a gazdák normalizálják ezeket a betegségeket, tehát úgy gondolják, hogy hozzátartoznak a fajta jellekhez. De az is kiderült, korábbi vizsgálatainkból is, hogy sok jó viselkedési tulajdonsága van ezeknek a kutyáknak. Tehát például nagyon szeretnek az emberekre nézni, keresik az emberi tekintetet más fajtákhoz képest. Ennek az is lehet az oka, hogy előre tekintő szemük van, tehát egyszerűen jobban látnak maguk elé, és ezért jobban tudják követni, hogy mi történik az emberi arcon, meg az ember miket mutat neki. De van ezen felül kedvező személyiségi jegyük is, amiről a gazdák beszámolnak. Például nagyon barátságosnak, bohócnak, vidámnak tartják ezeket a kutyákat, és ezt szerettük volna megvizsgálni, hogy ez együtt jár-e a rövid orral, tehát ez a rövid orruaknak a saját tulajdonsága-e, vagy pedig valami más tényezővel függ-e össze.
Igaz az, amit lehetett olvasni talán hónapokkal ezelőtt a sajtóban, hogy az Egyesült Államokban a legnépszerűbb kutyafajta a francia buldog.
Igen, és nálunk is.
És hogy nálunk is már az.
Vezéseket vezetik. Igen, tehát hogy most divat francia buldogot tartani. Azt gondoljuk, hogy azért is, mert hát sok celeb is tartja őket, de a jó tulajdonságaik miatt is nyilván. Tehát a gazdák ajángatják, illetve azt mondják, hogyha már elvesztik az előző kutyájukat, akkor is ebből a fajtából fognak választani. Tehát annak ellenére, hogy nagyon komoly állatorvosi költsége van ezeknek a kutyák tartásának, mégis nagyon szeretik őket a gazdák, úgyhogy szerintem, és más kutatócsoportok szerint is nagyon érdemes azzal foglalkozni, hogy mi lehet ennek az oka. A teoretikus ok pedig, ami miatt engem érdekel, akit valamennyire érdekel a genetika, hogy ezek a morfológiai, ezek a küllemi jegyek hogyan kapcsolódnak össze a viselkedéssel. Ez is egy izgalmas probléma, és hogyha elkezdjük megvizsgálni, hogy a rövid orral milyen viselkedési tulajdonságok járnak együtt, akkor ilyen kérdésekre is választ kaphatunk.
Mióta léteznek egyáltalán a rövid orrú kutyafajták?
Ugye az extrém rövid orra zajlik most egy szelekció, valószínűleg azért, mert nagyon babaszerűek ezek a kutyafejek, a nagy szemükkel, a magas homlokukkal, a rövid orrukkal kisbabára hasonlítanak, és a testsúlyuk is olyan, hogy ölbe vehetők. Tehát nagyon sokszor ma, ha látunk a városban ölben tartott valamit, akkor ő nem baba sokszor, hanem egyre gyakrabban kutya. Úgyhogy kisbaba tulajdonságokat idéznek küllemükkel és a testsúlyukkal is. De a kérdésre válaszolva, amúgy a pekingi palota kutya egy nagyon-nagyon ősi, az egyik legősibb kutyafajta, és genetikailag meglepő módon elég közel áll a farkashoz. Ő egy több ezer éves fajta, tehát a kínai császároknál egy kis státusz szimbólum kutya volt, úgyhogy rövid orral már rendelkeztek kutyák, de ilyen extrém rövid orral, ami a legtöbb betegséget okozza, azért az egy újdonság, hogy erre kezdenek el szelektálni.
Beszélt az előbb különböző betegségekről, amelyek sajnos ezekre a kutyákra, ezekre a rövidorú kutyafajtákra jellemzőek. Milyen betegségekről van szó?
Leginkább a légzésükkel összefüggő betegségek azok, amik sújtják őket. A légcsövükkel is gond van, és ez azt is jelenti, hogy például sok kutya mondjuk csak ülve tud aludni, vagy külön sajátos pozíciókban, illetve nem nagyon lehet velük kimenni például ilyen meleg időben, mint most sétálni, mert nem tudják magukat hűteni, a nyelvük sem tud eléggé kilógni ahhoz a szájukból, tehát hogy nagyon könnyen túlmelegednek, és amit viccesnek találnak a gazdák gyakran, hogy éjszaka horkolnak erősen, az is azt jelenti, hogy igazából nagyon nehezen kapnak levegőt. És paradox módon, vagy morbid módon igazából az hozzájárul a jó tulajdonságaikhoz, mert a gazdák nagyon értékelik bennük, hogy alacsony a mozgásigényük. Nyilván azért alacsony a mozgásigényük, mert nem nagyon tudnak szegények sokat pozogni ezek miatt a problémák miatt.
Van-e valamilyen alapvető genetikai különbség a rövidorú kutyafajták és a hosszúorú kutyafajták között? Nem tudom, hogy hogy nevezzem a nem rövidorú kutyafajtákat.
Hát tudományosan a közepes orvosszúságukat mezocefalikusnak mondjuk, a hosszú orruakat, mint az agárőket, meg dolikocefalikusnak, vagy dolikocefalikusnak, de egyébként mi is úgy szoktuk mondani, hogy, ahogy ön, hogy nem hosszú orru, vagy nem rövid orru kutyafajták. Természetesen van köztük genetikai különbség, tehát ugye emiatt lesz rövidebb az orruk, de ez összekapcsolódhat viselkedés jegyekkel is, és akkor egy picit rá is térnék a kutatásra, hogy mi 5000 fajta tiszta kutyát vizsgáltunk ebben a kutatásban.
Igen, elnézést, csak itt szakítsam egy pillanatra félbe, mert meg akartam kérdezni, csak ez kimaradt a végén a kérdésekből, hogy hogyan szereztek 5000 rövidorru kutyát?
Ez egy kérdőíves vizsgálat volt, és a sokkal több kutyánk volt ebben a vizsgálatban. Egy német kutyás újság gyűjtötte számunkra az adatokat, és több mint 20 000 kutya adatát dolgoztuk föl, csak kiválogattuk közülük azokat, akiknek nagyon pontosan lehetett tudni, hogy milyen a fejformájuk, és így lett 5000 kutya. Nem volt... Ennek a harmada volt a rövid orrú, rövid fejű kutya, a többiek a másik kettő csoportba tartoztak, úgyhogy egy kérdőíves vizsgálattal gyűjtöttük össze ezeket az adatokat.
Lehet egyébként ebben a kutatásban a hosszú orrú kutyafajtákat kontrollcsoportnak nevezni?
Igen, tehát itt 3 csoportunk volt, a közepes orrhosszúságúak, meg a hosszú orrúak.
Tehát, hogy mindig a hosszú orruakhoz és a közepes orruakhoz hasonlították, vagy viszonyították a rövid orruakat, nem?
Így van, igen.
És az is szerepelt ebben a leírásban, ami a kutatásról szól, hogy 4 személyiségjegyet kerestek ezeken a kutyákon. Milyen 4 személyiségjegyről volt szó?
Az első, amit megtaláltunk, az, hogy ezek a kutyák nyugodtabbak és merészebbnek bizonyultak, mint a hosszú orruak. Ezen kívül vizsgáltuk a képezhetőséget, amiben pedig rosszabbnak tűntek, és a kutyákkal szembeni szociabilitás, tehát hogy mennyire barátságosak. Ezekben eleinte kicsit barátságosabbnak tűntek ezek a kutyák, mint a hosszabb orruak. De ez igazából a látszat, tehát ezt akkor találtuk ezeket a különbségeket, amikor semmilyen egyéb tényezőre nem kontrolláltunk, csak az orrhosszt vettük figyelembe. Viszont az egyik legszembetűnőbb sajátossága a rövid orrú kutyáknak, hogy kis testűek általában. Tehát vannak persze boxerek, masztifok, akiknek szintén rövid az orra, de ők elég ritkák a mopszokhoz és francia buldogokhoz képest. Tehát általában, ha azt mondjuk egy kutyára, hogy rövid orrú, akkor szinte majdnem biztos, hogy kicsi termete van, tehát 10 kg alatti a súlya. És ezt más kutatásokból tudjuk, hogy a kis testmérettel elég sok negatív tulajdonság jár együtt, például ezek a kutyák nagyon félénkek, szorongóak és sokszor agresszívek más kutyákkal, vagy akár más emberekkel.
Most akkor idéznék ebből a kutatásból, vagy legalábbis a kutatásról készült leíratból, vagy tájékoztatóból. Kiderült, hogy a rövid orruak alacsony képezhetősége főként a kis testméretükre és a képzés hiányára vezethető vissza, és nem a fejformára. Ha ezek hatására kontrollálunk, nincs eltérés a fejformák képezhetősége között, mondja Turcsán Borbála, az MTA ELTE Lendület Társállat kutatócsoport munkatársa. Vagyis képezhetők lennének, ha megnőnének és képeznék őket?
Igen, tehát a kérdőíves vizsgálat az vizsgál egy személyiségjegyet, amit képezhetőségnek, tanulékonyságnak nevezünk, és ezek a kutyák alacsonyabb pontszámokat érnek el rajtuk általában, de hogyha vannak közöttük képezhető kutyák, tehát képzett kutyák, akik jártak kutyaiskolába, és akik rendszeresen foglalkoznak, trükköket tanítanak nekik, tanítgatják őket, akkor kiderül, hogy amúgy nincsen semmiféle probléma velük, csak hát mivel kis termetűek, feltehetően a kis termetükkel összefüggésben a gazdák egyszerűen nem fordítanak arra figyelmet, hogy képezzék őket, hiszen egy kis termetű harapós kutya az abszolút nem akkora probléma, mint egy nagy termetű harapós kutya, tehát a kis termet miatt nem olyan veszélyesek ezek a kutyák, vagy lehet, hogy viccesnek is találják ezt a gazdájuk, hogyha mindenféle elviselkedési problémájuk van, úgyhogy nem annyira foglalkoznak velük, úgyhogy igen, ahogy mondta, ez a alacsonynak talált képezhetőség, ez összefügg a kis testmérettel, és azzal is, hogy nem képzik őket a gazdák.
Az előbb említette azt, hogy van más is, mármint rövid orrú kutya régről, tehát nem egy mostani divat hullám következtében alakultak ki, amelyek szintén kvázi elszenvedik ezeket a negatív tulajdonságokat, és ilyenek a boxerek is?
A boxerek és a masztifok, és meg ugye a masztifok, ezek nagyon régen kialakult típusok, őrkutyák, illetve a rövid orruk miatt például bikáknak a lefogására lehetett őket használni. Őket, hogyha kizártuk az elemzésekből, akkor is nagyon-nagyon hasonló a jelenségeket találtunk, de itt például ugye nem mondhatjuk azt, hogy ők nagy testméretűek, úgyhogy az, amit mi találtunk, hogy a rövidorúak alacsony képezhetősége, főként a kis testméretükre vezethető vissza, az a nagy testűeknél ez nem játszik.
De a betegségek is megjelennek például a boxereknél, vagy a masztifoknál, mint a francia bulldognál, vagy a Boston terriernél?
Hát ez jó kérdés, és nem ismerem annyira az ide vonatkozó statisztikákat. Ők nem extrém rövid fejűek, nem extrém rövid orruak, úgyhogy azt gondolom, úgy tudom, hogy kevésbé érintik őket ezek a betegségek.
Idéznék megint ebből a tájékoztatóból. A rövidorú kutyák veleszületetten kevésbé barátságosak más kutyákkal szemben, de ezt a hatást a fiatalságuk ellensúlyozza, mivel a fiatal kutyák rendszerint barátságosabbak. Pozitívum viszont, hogy amit levonjuk a képzetlenségükből, a kis testméretükből, illetve az elkényeztetettségükből eredő hatást, kiderül, hogy a nyomott orvúak a genetikai hajlamaik alapján ritkábban ugrálnak fel az emberekre, kevésbé húzzák a porrászt, és valójában nem is túl reaktívak, ha vendég jön a házhoz. A nyugodtság, merészség és a rosszabb behívhatóság és a rövid fejűek sajátsága, ezek a viselkedésjegyek közvetlen kapcsolatban vannak a fejformával, és annyira markánsak, hogy más háttértényezők sem fedik előket, tette hozzá Turcsán. Vagyis minden tulajdonságuk a testméretükből ered?
Az jött ki a statisztikai elemzésekből, hogy nem mindegyik ered a kis testméretükből, hanem a nyugodtság, a merészség, személyiségjegyek és egy viselkedési probléma, ami a rosszabb behívhatóság volt, mert négyféle viselkedési problémát is vizsgáltunk. Ezek mindenképpen összefüggenek a rövid fejűséggel. Tehát amikor kontrolláltunk a kis testméretre, a képzetlenségre, arra, hogy beengedik-e a gazdák az ágyba a kutyájukat, és még egy csomó minden másra, az után is megmaradt, hogy a nyugodtságuk, a merészségük, és ez a rosszabb behívhatóságuk, tehát egy viselkedési probléma, ez jellemző a rövidfejű kutyákra. Úgyhogy úgy néz ki, hogy itt van valami, nem tudom, genetikai kapcsolat feltehetően e között a viselkedésjegyek és a rövid orr között.
A természet általában képes arra, hogy reparáljon bizonyos hiányosságokat, meg hibákat, meg bajokat, akár az ember követi el, akár nem. De ha hagynánk a rövidorú kutyákat magukra, hogy menjenek úgy a dolgok, ahogy több száz évvel ezelőtt mentek, és akkor a természet meghosszabbítaná az orrukat, tehát hogy visszaalakulnának a kutyák fejformái, illetve az orruk?
Azt kell mondanom, hogy az a szomorú igazság, hogy nem léteznének az emberek nélkül a rövid orrú kutyák. 90-95%-ban császármetszéssel születnek, és 70-80%-ban mesterséges megtermékenyítés útján fogannak, tehát már alapból emberi segítség nélkül ezek a kutyák nem tudnának se megfogalni, se megszületni. Úgyhogy a természet az pillanatok alatt megakadályozná, hogy rövidfejű kutyák szüles, extrém rövidfejű kutyák szülesenek.
Tehát eltüntetni a rövidorú kutyákat, mert hogy a természet szerint, legalábbis a természet által produkált eredmények szerint alkalmatlanok az életre.
Hát, hogyha egy kutya nem tud megszületni császármetszés nélkül, és nem tud megfogalni állatorvosi segítség nélkül, akkor ott a természetnek nincs is szinte dolga. Tehát ugye, hogyha nem tudnak ezek a kis kutyák megszületni, akkor hát igen, nem lennének, egyszerűen így van.
A rövid orrú kutyák agya gömbölydedebb, és az agyi aktivitások mintázata is eltérő más fajtákétól, ezért könnyen elképzelhető, hogy a rövid fejűek agya másképp szabályozza a viselkedést. De az is lehet, hogy a nehezebben lélegző, fájdalommal, mozgásszervi panaszokkal küszködő kutyák érthető okokból kevesebbet mozognak, szeretik a kényelmet, és ezt észlelik nyugodtságként a gazdák, mondta Kubinyi Jenik, az ELTE etológiai tanszék vezetője, vagyis ön. Úgy érzem, hogy ön komoly hibának tartja, hogy az emberiség kitenyésztette egy élhetetlen kutyafajt, ezt már én mondom.
Mint kutató inkább azt szeretném vizsgálni, hogy miért tartják az embereknek fontosnak azt, hogy fönntartsanak ilyen kutyafajtákat, amik maguktól életképtelenek lennének.
És az egész kutatás voltaképpen ezt a kérdést próbálja megválaszolni, nem?
Igen, azt szeretnénk megtudni, hogy mi annyira vonzó most ezúttal viselkedés szinten ezekben a kutyákban, és mi az, ami összekapcsolódik a rövid orrúságukkal.
De hát az a helyzet, hogy az elején szó volt szó erről, hogy az Egyesült Államokban a legnépszerűbb kutyafajta a francia buldog, és ez már Magyarországon is így van, és itt óriási számokról lehet szó, Magyarországon több százezerről feltételezem, az Egyesült Államokban meg több millióról. De már léteznek ezek a rövidorú kutyák, és valamit kellene kezdeni a bajaikkal. Van rá valamilyen ötlet?
Vannak országok, ahol most már szabályozzák, hogy bizonyos orrhosszúságot el kell érni a tenyésztésbe állított példányoknak, úgyhogy ez például egy jó megközelítés, igen. A császármetszésnek a szabályozásáról ugye vitatkozhatnánk, hiszen embereknél is egyre inkább terjed, szerintem lassan most már 40-50%-ot eléri, Brazíliában már sok évvel ezelőtt is azt hiszem 90%-ot verdeste, tehát ugye ez nyilván nem lehet szabályozni, hogy amelyik kutya nem tud császármetszéssel megszületni, akkor császármetszés nélkül megszületni, akkor az a fajta ne létezzen, de ott is azért valami arányszámokat lehet, hogy be lehetne állítani, nem tudom. A mesterséges megtermékenyítés is olyasmi, hogy tényleg kérdéses, hogy muszáj ezzel próbálkozni, hogyha nem egy természetes úton, tehát hogy többféle módon lehetne szabályozni ezt a kérdést. A standardnek az átírása az már megkezdődött több országban az orvosra vonatkozóan.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kubi Jenikő, az ELTE etológiai tanszékének tanszékvezetője volt a vendégem. Kedi csókolom, viszont hallásra.
Kiszaladtunk az időből? Mert még egy mondatot mondanék, hogyha belefér.
Nem szaladtunk ki az időből, csak már lekonferáltam, de nyugodtan mondhatja azt az egy mondatot, még beleférünk bőven.
Tessék. Jó, jó. Igazából amiket elmondott, hogy hogyan kapcsolódhat össze az agyműködéssel a viselkedés, ahhoz az is az is felmerült, az a kérdés is felmerült, hogy talán pont az a vonzó a gazdák számára ezekben a kiskutyákban, hogy kiszolgáltatottak és segítségre szorulnak. Tehát könnyen lehet, hogy az egyik pont, ami miatt szeretik a gazdák ezeket a kutyákat, hogy rájuk vannak utalva, és így, hogy úgy mondjam, fontosnak érezhetik magukat, úgy érezhetik, hogy az életét köszönheti, a jólétét köszönheti a gazdának a kiskutya, és ez a saját fontosságát a gazdának, az életének az értelmét jelentheti nagyon sok esetben. Tehát ezen a kérdésen is érdemes elgondolkozni, amikor a rövid fejű kutyatartásról gondolkozunk.
Még egyszer nagyon szépen köszönöm az interjút, már lekonferáltam az előbb, most csak elbúcsúzok Öntől. Kedi csókolom, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.